Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istenünk szent és örök igéjét, melyet a mai vasárnapon egyházunk igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelének 12. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindannyian egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindannyian egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a feje a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapon Pál apostolnak a korintusi leveléből áll előttünk az a rész, aminek a Bibliánkban az a címe, hogy Krisztus teste és tagjai. De mielőtt elkezdenénk boncolgatni ennek az igének a mondani valóját, ami nagyon is nem könnyű, először nézzük meg azt, hogy a Biblia nem csak az ember üdvösségéről szól hozzánk, hanem arról is beszél, és igenis nagy hangsúllyal beszél, az újjászületett ember életéről. Mert nem csak a Krisztus befogadása, nem csak a hívő életben való elindulása fontos, hanem az, hogy mit jelent az, hogy Krisztus bennem él. És ezért is fontos kérdés számunkra az, hogy milyen az újjászületést követő élet, hogy mi következik, milyen a folytatás, mi történik azután, hogy egy ember hitre jut, hogy egy ember a szívébe fogadja Krisztust. És ezzel a Biblia nagyon sokat foglalkozik. Meg kell értenünk és meg kell látnunk, hogy a Bibliát nem csak olyan szemmel kell olvasnunk, hogy mit mond az üdvösségről, hanem ha hívő embernek valljuk magunkat, figyeljünk arra is, amit a Szentírás a megtérés utáni életről tanít nekünk. Ugyanis amikor valaki elindul a hit útján, gyakran tapasztalja meg azt, hogy vannak igenis keserves dolgok. Hogy nem ilyennek képzelt el a hívő életet. Azt gondolta talán én is, és biztos, hogy nagyon sokan beleestünk már ebbe, hogy amikor elindultunk a hívő életben, a hívő élet majd olyan lesz, hogy talán 20 centivel a föld fölött érzem magamat. Hogy minden jó lesz, hogy minden boldogság lesz. Aztán rá kell döbbennünk idővel, hogy jönnek olyan tapasztalatok, amikor a keresztény életem talán elkezd szürkülni. Jönnek olyan megpróbáltatások, nehézségek, amikor már nem olyan színesben látom a világot. Olyan bűnökbe esem vissza talán, amiből rég kijöttem, vagy csalódások érnek, elvesztem a békességemet, meghűl bennem a szeretet, és talán mindannyian átmentünk ezeken. Ha nem is magunkban, de hamarabb kell keressük majd akkor az emberekben, a körülöttünk lévőkben a bűnöket, és talán elkezdjük mondani, hogy az a másik ember nem is olyan hívő, hol van ebben az emberben a szeretet, lehet, hogy nem is jutott még hitre, és talán mindannyian gondolkodtunk hasonlóképpen. Mert mindig jobb először a másikban a hibát keresni, mint a saját szívünk mélyére nézni. És sokan kérdezik ilyenkor, hogy mi ennek a bajnak az oka? És sokféle válasz is születik, amikor valaki visszaesik és érzi, hogy nem jól van ez így. Aztán a körülötte lévő hívők sokféle tanácsot adnak, és lehet, hogy sokszor meg is bántják a másikat, hogy te meg sem tértél, nem is jutottál hitre, és akkor nem esnél vissza a bűneidbe, hogyha valóban elfogadtad volna az Urat. És ilyenkor sok keresztény ember zavarba jön, és felteszi magában a kérdést, hogy most én hitre jutottam, vagy mégsem. Újjászületett ember vagyok, vagy mégsem. És vannak, akik azt mondják, hogy biztos van valami olyan bűn az életében, amit még nem vallott meg, amit még nem tett oda az Isten elé, ami még addig nem jutott eszébe, és talán terheli a szívét. És ezért esel vissza mindig. Igen, az is lehet, hogy van ilyen is, és most mégis egy másik dologról szeretnék szólni, ami sok keresztény ember életében csalódást és a visszaesést is okozza. Ez pedig az, hogy a keresztény újjászületett emberek sokszor nem veszik komolyan azt, amit a Biblia mond a hívő ember életéről. És ez a mai kérdésünk, ennek a korintusi levélnek a nyomán, hogy igazat adunk-e Istennek abban, amit a keresztény ember életéről mond. És itt tanít, ebben a hosszú sorban, amit felsoroltam, és talán nem is egyszerű első hallásra, mégis elmondja a Biblia a keresztény ember életteréről, a közegéről azokat a tudnivalókat, amiben valóban élnie kellene és mozognia. És az első korintusi levél már a 11. fejezet, a 12. és még a 13. fejezet is ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. És itt különös dolgot mond Pál apostol, azt írja a korintusiaknak, hogy vegyétek tudomásul, hogy amikor újjászülettünk, az történt velünk, hogy a Szentlélek bennünket belekeresztelt a Krisztus testébe. Mert egy lélek által, így írja, mindannyian egy testé kereszteltettünk meg. Belekereszteltek, beiktatott bennünket a Szentlélek a Krisztus testbe. És mit nevez a Szentírás Krisztus testének? Ez a Krisztus test kifejezés ez nem hasonlat, hanem valójában azt jelenti, hogy maga a hívők gyülekezete. A Krisztus teste a hívők gyülekezete. A gyülekezet a Krisztus test. Az újjászületett embert a Szentlélek a Krisztus testbe iktatta be. És a Krisztus test gyülekezet a Bibliában többféle nevet visel, gyülekezet, egyház, szövetség népe. És ez egy nagyon fontos fogalom. És amikor valaki megkérdezi, hogy ki a szövetség népe, akkor mindenki gyorsan azt mondja, hogy Izrael. Pedig ez nem így van, mert a szövetség népe mindannyian vagyunk. Már Ádámtól kezdődően. Azt mondja Krisztus, e pohár, az új szövetség, igyatok ebből mindannyian, mert ti is oda tartoztok. És ez azt jelenti, hogy a Krisztus teste, az Isten gyülekezete, az Isten népe a világ kezdetétől, Ádámtól a világ végéig egy nép. Ádám, vagy Noé, vagy Ézsaiás próféta, vagy Pál apostol és a tanítványok mindannyian, mi is egy Krisztus test tagjai vagyunk. A szövetség népe. És ez olyan csodálatos dolog, amit Isten igéje a Krisztus testéről mond, hogy mi mindannyian ugyanabba a testbe tartozunk. Mindannyian, kivétel nélkül. És ez azt jelenti, hogy a keresztény embernek az élettere, a megmaradása a gyülekezet. És ebben az élettérben táplálja Krisztus az ő testének a tagjait. És ebben az élettérben kaphat erőt az elcsüggett, a magányos, a bűneiben gyötrődő ember is. Még akkor is, ha hitre jutott, mert vannak buktatók, vannak nehézségek mindannyiunk életében. És itt van a közösségben a segítség. Ebben az élettérben szolgál az Úrnak a test egyik tagja a másiknak. Ebben az élettérben vezeti Isten az övéit és tanítja. Ez az élettér, a gyülekezet, úgy is mondhatnánk, hogy az Isten iskolája. És figyeljük meg, hogy a Szentlélek nem magántanulóként tanítja a hívőt. Nem azt mondja, hogy eredj haza, aztán majd otthon tanítalak téged. Magántanuló hívőt nem ismer a Biblia. A keresztény ember élettere a közösség, a gyülekezet. És ha mi is ezt tesszük, és igazat adunk ennek, és valóban valljuk, hogy igenis itt van a helyem a gyülekezetben, akkor az Isten vezet, az Isten erőt ad. Megérezteti velünk azt, hogy egy test tagjai vagyunk. Akkor nem mondhatjuk már azt, hogy én otthon is elvégzem a magam kis hívő életét, nem kell ahhoz gyülekezetbe menni, megoldom én magam. Jézus azt mondja a tanítványainak, maradjatok én bennem. Mert ha nem értjük összefüggésében a Bibliát, nem tudjuk hova tenni ezt a mondást. Hogy maradjak én meg Krisztusban? Krisztusban maradni azt jelenti, hogy a gyülekezetben maradok. Krisztus közösségében maradok. Mert Krisztust befogadni azt jelenti, hogy befogadom az igét. És az igében magát, Krisztust fogadja be az ember. Tudjuk az evangéliumból, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Mert befogadjuk az igét, mert Krisztus az ige. És ha a hívő keresztény ember nem foglalja el a helyét abban az élettérben, abban a Krisztus testben, ahova valójában hívja őt az Atya, amit neki adott, ott előbb-utóbb baj lesz az életében. És sajnos sokszor ma is van baj a keresztények életében. Hiányzik sajnos nagyon sokakból a gyülekezet iránti elkötelezettség, és ez komoly probléma. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Mert sok hívőnek megoldódna mindenféle problémája, nyűgje, baja, ha komolyan elkötelezné magát a gyülekezete mellett. Ahova Isten őt elhívta, ahova Isten őt belehelyezte. És sajnos nekem is egy közel ismerősöm nem régen azt mondta, hogy vigyétek innen ezt a Bibliát, ne is lássam. Sajnos miért mondhatta ezt? Mert amit ő eltervezett, azt Krisztus nélkül tervezte el. És nem úgy lett, ahogyan ő elgondolta. És akkor már mindenki rossz. A Biblia is, a Biblia Istene is rossz, és mi mindannyian rosszak vagyunk számára. Ezért, kedves testvérek, vegyük nagyon komolyan ezt a kérdést, hogy ne legyen kóbor hívő ember. Mert ezért betegszenek meg sokan lelkileg. Sajnos, ha nincs meg a komoly elkötelezettség, akkor ez óriási hiányt jelent a szívében. Mert úgy is mondhatnánk, hogy vannak kóbor keresztények, vannak wellness keresztények, aki elmegy, meghallgat egy prédikációt, aztán utána hazamegy, de valójában nem is vesz részt a gyülekezet életében. De az Isten igéje másról beszél számunkra, mert Jézusnak van egy érdekes példázata az elveszett bárányról. És kit szoktunk mi elveszett báránynak nevezni? Azt a hitetlen embert, aki elkóborolt a világba. Aki nem tartozott soha sehova, a bűn ott kavarog a szívében, és a pásztor elmegy és előhozza. És én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez az ige ezt jelenti. Aztán, amikor készültem, elolvastam az előzményét ennek a példázatnak, és Jézus azt mondja ebben a példabeszédben, hogy volt egy pásztor, akinek volt 100 juha. És Jézus itt nem a hívőkről, meg a hitetlenekről beszél, hogy a 99 hívő az az egy meghitetlen. Hanem arról beszél Jézus, hogy egy ember elkóborol a gyülekezetből, a nyájból. És mit csinál? Utána megy. Aki talán nem vette addig komolyan a gyülekezeti életet, aki nem volt elkötelezett hívő keresztény, és talán nem ad Istennek abban igazat, hogy nem lehet gyülekezet nélkül élni. És nincs hely, ahol őt helyreigazítanák, ahol az Úr kimunkálná benne az alázatosságot, mert attól még mi sem leszünk alázatosak, hogyha itt ülünk egymás mellett, de nem foglalkozunk egymással. Hanem csak is akkor, hogyha él a gyülekezet, hogyha él ez a Krisztus test, ahol közel vagyok a másik hívő testvérhez, tudom, hogy ki is ő valójában, mert akkor ott az Úr tanít engem is alázatra, talán önmegtagadásra és a másik felé való szolgálatra. De ha csak közönség vagyunk a gyülekezetben, mint egy színházban, ott az Isten nem tud bennünket alázatra tanítani. Hanem igenis nagyon fontos, hogy meglássam a másik embert, hogy észrevegyem azt, aki mellettem ül, hogy talán van valami problémája, és azt tudjam mondani, hogy imádkozom érted. Ha mi nem vesszük komolyan azt, amiről ez az ige beszél, akkor Istennek ebből a csodálatos, bennünket formáló munkájából kimaradunk. Mert a gyülekezet, a Krisztus test egy élettér, egy életközösség, Krisztusnak a családja. Pál a korintusi levélben nagyon szépen ír erről. A gyülekezetben, mint a Krisztus testében van szem, láb, fej, fül, és ezek a tagok együtt kell, hogy egymást kiegészítsék. Erősek, és fontos az, hogy úgy erősek, hogyha egymást segítik. Egyik segítse a másikat. Hogyha egyik erősebb abban a pillanatban, akkor segítse a gyengét. Az erőtlenek pedig engedjék, hogy őket akkor éppen útba igazítsák, és utat mutasson a nála erősebb. Isten itt akar tanítani bennünket, hogy legyünk kéz, láb, fej, fül, szem, éppen amit akkor ránk bíz. Fontos megértenünk, hogy Isten a Krisztus testben tud bennünket használni, kigyógyítani még az önszeretetünkből, önzőségünkből, minden gyarlóságunkból. A gyülekezetben akar az Úr bennünket használni, szolgálatra indítani. Vajon végezheti-e közöttünk az Úr ezt a munkát? De sajnos rossz jel, hogy egyre növekszik világszerte a gyülekezetek nélkül élő keresztény. A statisztika azt mutatja, hogy 10 éven belül világszerte 100 millió lesz a gyülekezet nélküli keresztények száma. Megrendítő adat. A világon 70 és 90 millió között van az evangélikusok száma. Fontos az, hogy óriási számok, és akik nem akarják elkötelezni magukat sehova, azokkal mi lesz? Ezért van feladatunk. És ez azért is nagy baj, mert ebben a világban a küldetése a Krisztus testének van. Küldetése, missziója a gyülekezeteknek van. Evangelizálni a gyülekezeteknek kell. És jó, nagyon is jó, hogyha van evangelizáció, és milyen jó, hogy ebben a gyülekezetben is sokszor van evangelizáció, és lehet hallani az Isten élő igéjét. Mert a Biblia szerint az igazi evangelizáció, amikor a testvérek meghallják az Isten hívő szavát, és utána hazamennek, és ezt továbbadják. Sokszor azért is jövünk evangelizációra, meg igét hirdetni, hogy töltekezzen a szívünk. És azt gondoljuk, hogy ez elég. De nem csak nekünk kell töltekezni, hanem amit mi kaptunk, azt tovább is kell adni. Hogy mások is töltekezhessenek, hogy akik nincsenek itt, azok is meghallják az evangéliumot, és utána itt legyenek. Mert hatalmas számok ezek, testvérek, és nagyon sokan élnek még Krisztus nélkül. Nagyon sokan élnek a világon evangélium nélkül, gyülekezet nélkül. És ez a gyülekezet küldetése, mert azért kell itt lennünk, hogy az Úr felkészítse a hívőket erre a munkára, erre a szolgálatra. Készek vagyunk-e mi is erre? És ha megkérdezné valaki tőlünk személy szerint, mindannyiunktól, mi vagy te a gyülekezetedben? Kéz, láb, fej, fül, szem, mit mondanál? Igazat adunk-e Istennek abban, amit a keresztény ember életteréről mond? Ha igen, először is szeretnünk kell a gyülekezetünket. Nem csak a lelkészt, meg azt a testvért, aki éppen ránk mosolyog, hanem minden egyes tagját. Mert mi tartja össze a gyülekezeteket? A közös szolgálat. Hogy működjön a Krisztus test. Mert az Úrtól a fejtől jön a parancs, és az ne lankadjon el sehol. És nagy baj van, ha a fejből jön egy parancs, a kéz meg nem engedelmeskedik neki. Vagy a száj, vagy a fej, vagy a fül. Ha igazat adunk Istennek abban, hogy a keresztény ember élettere a gyülekezet, akkor szeretnünk kell a saját gyülekezetünket. Ott, ahol nem a többség akarata érvényesül, hanem magának a fejnek az akarata. Mert a fej a Krisztus. Mert a gyülekezet nem demokrácia, ahol a többség akarata van, hanem krisztokrácia, teokrácia. Krisztus szava és az Isten szava. Ezért is fontos alávetnünk magunkat a gyülekezet rendjének. Mert minden gyülekezetnek van igei rendje. Biblia is beszél erről, hogy mindenkit elrendelt valahová. Kit kinek. És az evangélikus egyházunknak is van egy rendje. És ez így volt mindig is, hogy ősidőktől fogva, aki a gyülekezetbe akar tartozni, akkor vették fel az embert, amikor az illető kiállt és vallást tett az ő hitéről. És elmondta, az ős gyülekezetben is, hogy én Krisztust hiszem, az ő követője vagyok. És ma ez már nálunk a konfirmáció, amikor a fiatalok is vallást tesznek arról, hogy kiben hisznek. Igaz, hogy ezt élő hitnek is követnie kell. És azt mondja Jézus, aki vallást tesz rólam az emberek előtt arról, majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. És ha komolyan veszem az Isten igéjét, amit a gyülekezetről mond, és annak a gyülekezetnek a belső rendjét is magamra veszem, akkor tudok igazán mozogni és élni a gyülekezetben. És ez az alázat kérdése is, hogy bizonyos vagyok benne, hogy nagy áldás forrása lehet a gyülekezeteinkben és az egész országban is a gyülekezet tagjai egyenként, időnként. Ők is megállnak, számadást tartanak, és talán ki is állnak a gyülekezet elé, és vallást tesznek Urukról. Hitvallást tesznek az ő hitükről. Mert akkor tudjuk, hogy ki hol tart. És valóban keressem én is, mindannyian keressük a helyünket, hogy a helyemre álljak a gyülekezetben. Keressem a feladatomat, keressek imádkozó társat, akikkel tudjuk hordozni az Úr dolgait, tudjuk hordozni a másik testvért. Mert az is csodálatos szolgálat, kedves testvérek, hogyha valaki az ima szolgálatot kapja. Egyszer egy ismerősöm mesélte, hogy az egyik gyülekezetében, ahol szolgált, meghalt az imádkozó asszony. És az egész gyülekezeti élet megérezte ezt. Valami hiányzott. És akkor tudták meg igazán, hogy ez az asszony, aki meghalt, az ima szolgálatot kapta. Nagyon fontos ez, hogy a háttérben is munkálkodjanak értünk. Mi a mi feladatunk? Helyünkre álltunk-e már? Mert ha komolyan vesszük azt, amit az Isten igéje mond erről, akkor kerülni fogom azt, hogy vétkezzem az ő teste ellen. És erről is beszél a Biblia, a Korintusi Levél 11. fejezetében. És ez is fontos dolog, mert én is most értettem meg, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog. Mert aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli az Úrnak testét. És ha elolvasuk ennek az igének az előzményét, akkor ott le van írva, testvérek, hogy arról van szó, hogy egyenletlenség támadt a gyülekezetben, az ős gyülekezetben. Összejöttek esti vacsorára a szegények és a gazdagok. Mindenki vitte a sajátját, amit tudott. És a gazdagok jól laktak, abból, amit vittek, a szegények meg sajnos nem. Nem kínálták meg őket a gazdagok, még akkor sem, amikor ők már végeztek fenséges falataikkal, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor most jöjjön az úrvacsorai közösség. Jöjjön, de mondták a szegények, hogy mi még nem laktunk jól. Ti már lehet, de még mi mindig nem. És azt mondja az apostol, hogy vigyázzatok, mert ilyenkor a Krisztus teste ellen vétkeztek. Méltatlanná váltok az úrvacsorára. Fontos dolog ez, hogy mindig arra gondolunk, talán amikor rájövünk mi is úrvacsorázni, hogy lehet, hogy összevesztem a házastársammal, bántottam valakit, elmulasztottam valamit megtenni, és inkább most nem is megyek oda úrvacsorázni. De itt ebben az igében nem erről van szó. Vétkezik az Úr teste ellen a haragvó, a kritikus, az erköstelenül élő, amiből egyre több van és lehetne sorolni. Nem csak arról van szó, hogy vétkeztem az Úr ellen, vagy akár a házastársam ellen, vagy a másik ember ellen, hanem arról van szó, hogy vétkeztem a Krisztus teste, vagyis a gyülekezet ellen is. És erről szól ez az ige. Az isteni élettérben mindig növekedés van. Amikor a keresztény az Isten által kirendelt élettérben él, ott mindig áldás van. Ott növekedés van és gyógyulás. És ha ezt nem vesszük komolyan, akkor lehetünk akármilyen nagy hívők, a növekedésben ott fogunk tartani még 30 vagy akár 40 év múlva is, mint amikor elindultunk. Vagy talán még ott sem, mert visszaesünk. Ezért Isten azt akarja, hogy a gyülekezet és akik hallgatják az igét, vegyék azt komolyan. Vegyük mindannyian komolyan azt az életteret, amit Isten nekünk kirendelt, amiben belehelyezett bennünket. Éljünk itt hűségesen és elkötelezetten, és szolgáljuk az Urat, gondoskodjunk arról, hogy az egész gyülekezetnek legyen bizonságtétele egymás felé, és a világ felé. És Isten támogasson, vezessen, és segítsen bennünket ebben. minden időben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te figyelmeztető igédet. Köszönjük azt, hogy egy csodálatos életteret adtál, kirendelted számunkra is ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy belehelyeztél bennünket ebbe a közösségbe. Köszönjük, hogy helyünkre állhatunk, és amikor elbukunk, van helye a megbánásnak, van helye annak is, hogy ebben a kérdésben megváltozzunk, és újjászületett emberként, és ehhez méltóan viselkedjünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy mi is hűségre, kitartásra, megbocsátásra, alázatra tanítsuk a többi embert is, és soha ne meneküljünk el mi is ezek elől. Urunkat, hogy komolyan tudjuk venni a bizonyságtételt is, amit a gyülekezetekre bíztál, az evangelizációt, amit mindannyiunkra, a környezetünkre rábíztál. Kérünk, segíts szeretni sokkal jobban a gyülekezetünket, ahová állítottál bennünket, hiszen mindannyian a te tested, Krisztus testtagjai vagyunk. Áld meg ebben bennünket, Atyánk. Amen.